Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek szent igéjét, ugyanint feljegyezve találjuk azt Lukács evangéliumában, a 16. fejezetben az első verstől kezdődően a következőképpen. Jézus így szólt a tanítványaihoz. Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. Ezért előhívatta, és így szólt hozzá, mit hallok rólad? Adj számot a sáfárságodról, mert nem lehetsz többé sáfár. Erre a sáfár így gondolkozott magában, mit tegyek, ha uram elveszi tőlem a sáfárságot? Kapálni nem bírok, koldulni szégyellek. Tudom már, mit tegyek, hogy amikor elmozdítanak a sáfárságból legyen, aki befogadjon a házába. Azután egyenként magához hívatta urának minden adósát, és megkérdezte az elsőtől, mennyivel tartozol te az én uramnak? Az így felelt, 100 korsó olajjal. Erre azt mondta neki, vedd az írásodat, ülj le gyorsan, és írj 50-et. Ezután a másiktól is megkérdezte, te mennyivel tartozol az én uramnak? Az így válaszolt, 100 kórus búzával. Erre így szólt hozzá, vedd az írásodat, és írj 80-at. Az ura pedig megdicsérte a hamis sáfárt, hogy okosan cselekedett, mert e világ fiai a maguk nemében okosabbak, mint a világosság fiai. Én is mondom nektek, szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonnal, hogy amikor elfogy, befogadjanak titeket az örök hajlékba. Amen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, amikor a kisebbik lányunk elkezdte tanulmányait a gazdasági egyetemen, az első napokban több száz oldalas tankönyvekkel érkezett haza. A két legvastagabbat vettem a kezembe, kíváncsian belenéztem, hogy ugyan bizony több száz oldalon mit lehet magyarázni a 10 éves, 20 éves fiataloknak, hiszen ha az ember nem tudja összefoglalni, nem tudja röviden elmondani a lényeget, akkor a többi csak szópocsékolásnak tűnhet. Ez a két tankönyv, az egyiknek az volt a neve, hogy makroökonómia, a másiknak pedig mikroökonómia. Mindez azért jutott eszembe ez az első indulási kép, mert a mai igénkben egy ilyen gazdasági szakemberrel találkozunk, és sáfárnak fordítja ugyan a magyar biblia fordítás, de egy ilyen oikonomosszal találkozunk, és ugye ez az ökonómia szó, érezzük, hogy benne van, és ez nem mást jelent, mint a gazdasági életnek az összegezője, pénzmozgásoknak az átlátása, gazdasági tranzakciók. És ez a példázata Jézusnak nagyon mellbevágó. Nagyon sokat vívottam, hogy ugyan bizony mit lehetne ebből a példázatból kiemelni, hiszen nem lehet az, hogy Jézus egy korrupt tisztviselőt állítson a hallgatósága elé. Ugyan bizony mit tudnánk mi egy ilyen embertől megtanulni és magunkévá tenni az ő jellemét, az ő személyiségét, egyáltalán az ő viselkedését. Ez az első reakció tehát az ember, amikor elolvassa ezt a példázatot, és talán rögtön az is eszünkbe jut, hogy hát nem kell nekünk a Bibliában ilyesmiről olvasni, elég, ha csak kinyitjuk a szemünket, kinyitjuk az újságot, kinyitjuk, megnyitjuk a fülünket, és már is halljuk, hogy az életből mennyi ilyen rossz hír érkezik hozzánk, ki hogyan és mennyit csalt, ki hogyan és miként gazdagodott meg. Egy kedves barátunk magas pozícióban dolgozott hosszú éveken át, és amikor az élet fordult, akkor ő az utcára került feleségestől. Mind a ketten ott dolgoztak ennél a bizonyos nagyon komoly vállalatnál, és a kár örvendői egyből azt kérdezték tőle, hogy hát gondoskodtál-e a családodról. És ez az ember, vagy a barátunk nem értette, hogy miről van szó, és aztán később megértette, hogy ez a gondoskodtál-e a családodról azt akarta, hogy hát loptál-e eleget addig, amíg ilyen magas pozícióban voltál, hogy aztán később ne legyen neked anyagi gondod. Igen, a világunk tele van ilyesmivel, és nem kell ehhez a Bibliát kinyitni, hogy itt is ilyesmivel szembesüljünk. De nézzük, hogy tulajdonképpen Jézus mit akar ezzel a példázattal üzenni, akár a mai keresztényeknek, a ma hallgatóságának. Provokálja a hallgatóságot Jézus, ezt már megszokhattuk tőle, hiszen van, amikor Istent hamis bíróhoz hasonlítja, vagy éppen ő magáról azt mondja, hogy olyan, mint az éjszakai tolvaj, aki éjjel besurran, és hát nem tudja az ember, hogy ő mikor jön el, és mikor érkezik meg. Tudjuk jól, hogy minden a javunkra van. Tudjuk azt is, hogyha nehézség adódik, vagy esetleg olyan esemény van az életünkben, amit nem mindig tudunk ésszel megfogalmazni, vagy felfogni. A keresztény ember tudatában van annak, hogy ezek a válságos pillanatok is jelenthetik azt, hogy az Isten szeretne valami újat kihozni abból a helyzetből. Ez a sáfár tehát odáig jut el, hogy éltem úgy az életemet, ahogy éltem. Magamnak gyűjtögettem, magam zsebébe raktam, magam körül forgolottam, talán nem is tisztességes úton, de itt a vége, és innentől kezdve valami újat kell kezdeni. Elértem egy bizonyos szintig, amit már tovább nem lehet csinálni, ezért átgondolom a helyzetemet, és abból, amiben vagyok, abból szeretnék majd valami újat előteremteni. És ezt a tulajdonságát igazából ennek a sáfárnak, ennek a gazdálkodónak igenis megfontolhatjuk mi magunk is, hogy eljutunk-e arra a pontra, hogy nem jól éljük az életünket. Nem jól gazdálkodunk azzal, ami ránk bízatott. Nem jól sáfárkodunk azzal, ami éppen a birtokunkban van, hanem kihasználjuk a lehetőségeket, megkerüljük az igazságot, tehát magunkba kell szállni, hogy jól tesszük-e azt, ami ránk bízatott. És ez a sáfár miután eljutott eddig a pontig, akkor az is felmerült benne, hogy hát hogyan lesz tovább. Ugye olvassuk az igében, nem tudok kapálni, koldulni, szégyellek, mi lesz velem, én csak ehhez értek. És akkor jön a mentő ötlete, hogy hát szerzek magam mellé másokat is. De milyen áron? Ez az ember nem csak, hogy elcsalta az urának a vagyonát, de még másokat is rávesz arra, hogy hamisan tanúskodjanak, hogy hamis adatokat valljanak be. De az eredmény, amit Jézus kiemel, és amiről itt olvasunk, nem az, amit a józan ész diktálna. Az ura nem kérdőre vonja és kínpadra vonja ezt a csaló gazembert, hanem megdicséri. Megdicséri, hogy okosan gondolkozott, hogy szerzett magának barátokat a hamis mammonnal, hogy amikor ő neki nem lesz mit enni, nem lesz mit inni, ezek a lekenyerezett barátai befogadják őt és közösséget vállaljanak vele. Nagyon nehezen érthető tehát ez a példázat, de ha ezt végig gondoljuk, akkor talán azt is megértjük, hogy ez a sáfár, ez a hamis sáfár próbált jót tenni azokkal az emberekkel, akik szintén tartoztak uruknak. Próbálta úgy intézni és úgy írni ezeket a váltókat, hogy valami nekik is maradjon. Hogy ők ne járjanak úgy, ahogyan ez a hamis sáfár, hogy esetleg az utcára kerülnek, esetleg nem lesz, amivel a családjukat eltartani. Nehéz megérteni ezt a példázatot. Ez egy hosszú érési folyamat. Emlékszem, hogy még apósommal is sokat vitatkoztunk ezen a példázaton, és a talentumok példázatán, ugye, amiből szintén az az egy szerencsétlen, akinek végre valamije volt, hát ő az, aki aztán elmarasztalást kap. Én szeretném, hogyha ebből a példázatból azt látnánk meg, hogy mindenkire bízatott valami. És lehet, hogy mi is hamisan sáfárkodunk, de ami ránk bízatott, az a miénk, és azzal nekünk kell majd számot adni az Isten előtt. Mik lehetnek ezek a javak, amink van? Lehet akár lelki adottság, lehet akár anyagi jólét. És az a kérdés, hogy tudunk-e ezzel úgy gazdálkodni, hogy az Istennek tetsző legyen. Ugye a pénz a keresztény embernek egy ilyen fekete folt, keresztény ember az nem anyagias, nem beszélünk a pénzről, pedig tudjuk jól, hogy mindannyian rá vagyunk szorulva. Viszont a keresztény ember megérti azt is, hogyha ilyesmi adatot neki, mennyivel inkább kell tovább adnia, és másokat megsegíteni, másokon segíteni. Hiszen a világosság gyermekei vagyunk, Krisztuséi vagyunk, és Krisztus azt szeretné, hogyha az életünket, a javainkat, mindenünk, amink van, azt az ő szolgálatába állítsuk. Egy történetet olvastam, amely arról szólt, hogy egy gazdálkodó embernek volt két fia, hatalmas földterülete, és ezt a földterületet elosztotta testvériesen a két testvér között. Az egyik fiú aglegényként élte az életét, a másik fiú pedig megnősült, és sok-sok gyermeke született. Amikor pedig begyűjtötték a termést erről a földről, szintén osztozkodtak testvériesen fele-fele. Igen ám, csak hogy egyik éjszaka felébredt a családos ember, és azon kezdett el gondolkozni, hogy hát milyen jó dolga is van neki, szerettei vannak, gyerekei vannak, tehát ha megöregszik, nem lesz semmi gondja, mert lesz, aki eltartsa őt, és hát minden rendben lesz. De mennyivel rosszabb az ő testvérének, akinek nincsen családja, nincsenek gyermekei, egyedül van, és hogyha valami problémája lesz, akkor fel kell fogadni másokat, hogy segítsenek rajta. Tehát úgy érezte, hogy az lenne a helyes, ha ő a fele vagyonból áthordana a másik testvérhez. És így történt, hogy a zsákokat megpakolta és átvitte a testvérének a magtárába. Telt múlt az idő, ez az egyedülálló testvér is egy éjszaka arra ébredt föl, hogy hát milyen jó is nekem, hogy egyedül vagyok, itt van a fele vagyon, de hát nekem ez nem kell, mert hát én egyedül élek. Mennyivel inkább szüksége lenne a testvéremnek erre a vagyonra, hiszen ő neki családtagjai vannak, gyermekei vannak, gondoskodni kell sok-sok éhes fájról. És ez az aglegény is fogta a maga zsákját, felpakolta és átvitte a testvérének a magtárába. És így ment ez hosszú időn keresztül, míg nem egyszer ugye összefutottak a két telek közötti úton, és rácsodálkoztak a másikra, hogy jé, hát én is pont ugyanezt teszem, amit te. Ez a történet is azt mutatja, hogy vannak olyan javaink, vannak olyan lelki kincseink, amivel igenis tudunk másoknak szolgálni, tudunk másokat segíteni. Mert az a lényeg, hogy milyen lelki kincseket tudunk átadni, vagy milyen lelki kincseket tudunk az utókornak itt hagyni emlékként és példaként. Az örökké valóságban már nem azt fogják kérdezni, hogy milyen gazdasági szakember voltál, vagy milyen magas pozíciókat láttál el az életed során, vagy mire vitted az életben, hanem azt fogják megkérdezni, hogy szeretted-e azt, akit rád bíztam? Segítettél-e annak, akinek kellett, akivel találkoztál az életed során? Jézus tehát ezt a példázatot így akarja hallgatósága elé állítani, hogy egyikünk sem jobb a másiknál, de az Isten, aki bennünket megbízott különböző sáfárkodással, ő tudja, hogy mi van bennünk, és azt szeretné, hogyha az ő dicsőségére élnénk és szolgálnánk, amíg tart a földi életünk. Amen. Imádkozzunk. Mennyei jó atyánk, sokszor nem értjük, hogy mi az ige üzenete, sokszor keressük a kiskapukat, hogy a magunk javára magyarázzunk mindent, de köszönjük neked, Urunk, hogy te nem szűnsz meg minket szeretgetni, magadhoz hívogatni. Ez a mai alkalom is ilyen, Urunk, hogy gondolkozzunk el az életünk felől, gondoljuk végig, hogy mi az a feladat, amit ránk bíztál, kik azok az emberek, akik elkísérnek minket az életünk során, és kinek, hogyan és mikor tudunk hasznára, segítségére válni. Kérünk téged, Istenünk, hogy adj nekünk tiszta látást, érző szívet, halló fület, hogy meghalljuk és meglássuk mindazt, amire bennünket szeretnél kérni vagy indítani. Így kérünk most is arra, hogy légy mindannyiunkkal, te látod a mi szívünket, te látod a mi nehézségeinket, te látod a gyászt a szívünkben, de hadd tudjunk mindezek ellenére te hozzád fohászkodni tiszta szívvel, téged keresni életünk minden egyes pillanatában. És kérünk, hogy hallgass meg bennünket, nem a mi érdemeinkért, nem a mi jó gazdálkodásunkért, hanem egyedül Krisztus érdemeiért, aki érettünk is egyen-egyenként életét adta a Golgota keresztfáján. Kérünk, hogy hallgass meg minket. Amen.